Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fóris György, a Brux Info Európai Elemzőközpont vezetője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Meg lehet azt fogalmazni egy érthető mondatban, hogy az Európai Uniónak mi a lényege és a célja ma 2017-ben?
Csak körmondattal, de talán nem túl hosszúval. Az Európai Unió az, amivel a tagországok megbízzák. Ők tudják, hogy miért akarják megbízni és mire. A tagországok, ha úgy akarják, akkor közösen intézik a vámügyeket, akkor lesz vámunió. Ha úgy akarják, hogy a közös piac mozgását még közös pénz is segítse, akkor van monetáris unió. Ilyen alapon kezdhették volna el azt is, hogy legyen menekültügyi politikájuk, abban nem tudtak megállapodni, tehát nincs menekültügyi unió ebben a pillanatban. Az Európai Unió mindig az, amivel a tagországok megbízzák, az egy mítosz, hogy önjáró önmozgásra van csupán.
Van az Európai Uniónak valamilyen célrendszere, amiben minden tag egyetért, és mondhatjuk azt, hogy akkor ez az Európai Unió?
Persze, az Európai Uniónak van egy alapja, amire aztán felépültek mindenféle irányú felépítmények. Az alap az az egységes piac. Az alap az, ami közvetlenül a vámunióból nőtt ki, tehát a közös piac, a közös kereskedés, aztán az erre épült közös gazdasági ügyletek összekapcsolása, az a bizonyos úgynevezett négy szabadság, hogy a tőke, az áru, a személy, a szolgáltatás ugyanúgy mozog tagországok között, mint Kaposvár és Győr között. Tehát ezt a közös gazdasági teret létrehozni, üzemeltetni, szabályokkal fenntartani, ellenőrizni, ez az egész európai vállalkozásnak a materiális alapja. Erre aztán csak ráépültek, abból valahol bizonyos szakaszokban logikusan következő újabb felépítmények. Egyszerűsítette a dolgokat, hogyha lett közös pénz, legalábbis egyes országok ezt úgy érezték, tehát bevezették. Egyszerűsítette a dolgokat, hogyha ezt a szabad belső mozgást, a határellenőrzés nem zavarja meg, tehát lett közös Schengen rendszer. Ezek már felépítmények, amelyek adott esetben sérülhetnek, vagy mint most a Schengennél történik, felfüggesztik, de attól egyelőre a kamion még megy a határon, a farmer megkapja az agrártámogatást, Magyarország építi az utakat az EU támogatásból, tehát egy mag Európai Uniós projekt az eredeti közös piaci recept szerint továbbra is létezik.
Politikai értékközösség elemeket nem hallottam ebben a felsorolásban. Nincsenek is?
Ezt töredezik. Ez már valahol jó lehet annak idején, amikor létrehozták, akkor evidenciaként kezelték, és ezért nem emelték be az alapszerződésbe, mert amikor a hatok összeültek, hogy legyen egy közös technikai projekt, amiben persze benne voltak az ideológiai elképzelések, hiszen mint tudjuk már a szén acélközösség is azért indult el, mert azt a dilemmát, hogy évszázadokon át vitatkozunk, hogy kié legyen elzászló Lotaringia, a legegyszerűbb, mert mégiscsak úgy lehetne megoldani, nem akarjuk eldönteni, hanem mindkettőnké.
Vagy háború. Ez a másik
háború. Tehát tulajdonképpen ez volt a kiinduló tézis, és aztán erre épült rá az, hogy akkor ezt akár több ország is tudja, akarja vallani, és akár ezt több témára is ki lehet terjeszteni. Ez nem technikum, ez politikum vastagon. De most akkor én is visszakérdezhetnék, hogy mi mindent értünk politikai értékek alatt, beletartozik-e a médiaszabadság, vagy a nemzetiségek védelme, vagy tehát azok az emberi jogi ráépülések, amik akkor, amikor ők megalapították a magukét, nem volt még a része, ezzel az Európa Tanács foglalkozott. Emberi jogi kérdéseket legfeljebb nagyon-nagyon általános elvi deklarációként beemeltek a preambulumba, de semmiképpen sem a számon kérhető jogszabályok közé, mert abból indultak ki, ez mind a hatuknál evidencia, miért beszélnének róla.
Az, hogy hogyan érdemes élni Európában, az egységes evidencia ma, vagy ezen is viták vannak?
Hát a hogyan alatt megint megkérdezhetem azt, hogy mit értünk ez alatt, szabadságjogokat, vagy pedig anyagi javakban való ellátottságot.
Tehát ma például inkább a bevándorlás minőségét és mennyiségét értjük alatt a legélesebben, nem?
Hát ez nem szorosan kapcsolatú össze a hogyannal. A hogyan alatt én elsősorban azt értem, az már egy következménye, hogy zavarják a külső körülmények, vagy nem zavarják. De hogyan alatt én elsősorban azt értem, hogy ha létrejött egy közös vállalkozás, mint amilyen a közös piac megalkotása volt, akkor annak a fennmaradását, meglétét erősíti-e, és az erősíti-e az én szabad közérzetemet, az én szabad véleményalkotásomat, az én önmegvalósításomat, erősíti-e az, hogy az életszínvonalam nem romlik, hanem elfben egyre inkább kedvezőbb lesz, hogy ezt a gazdasági környezet visszaigazolja, sőt, mind jobban alátámasztja. Tehát, hogy prosperitás van, biztonságérzetem van, szabadságérzetem van. Végül is minden ember a maga közérzetét is ezen méri le nagyon sok szempontból. És hogyha ezt egy neki fölajánlott vagy körépített projekt szolgálni tudja, akkor azt el tudja fogadni. A menekült, hogy ha már bejött ez a kérdés, ott zavarja meg ezt a képletet, hogy különböző országok különböző módon kitettek lehetnek abban, hogy érkeznek más országú, más nemzetiségű, más vallású, más kultúrájú emberek, és hogy ezt a képletet esetleg számukra megzavarják. De itt már nagyon nehéz Európai Uniós átlagot vonni, ugyanis egészen más helyzetben levő országok vannak, a frontországok, ahol először megérkeznek, egészen másképp élik meg, mint mondjuk a célországok, ahova el akarnak jutni, vagy mint a tranzitországok, amin csak átmennek, hogy ne beszéljünk azokról, akiknek semmi közük. Egy írt egyelőre elég hidegen hagy a menekült, hogy miért is foglalkoznám vele.
Körülírható az valamilyen módon, hogy az Európai Unió vezetői, azok hogyan élik meg a menekült problémát?
Na most megint felterül az a kérdés, hogy mit értünk Európai Unió vezetői alatt. Az európai intézmények vezetőit értjük, vagy pedig az Európai Unió tagországainak a miniszterelnökeit, meg államfőit, ha ki mit küld, akik egyébként fixosan a döntéseket hozzák, mert ez megint csak egy mítosz, hogy a bizottság egymagában eldönthet bármilyen kérdést, a parlamentről nem is beszélve, ezek valamilyen fokon társszerzők meg döntéshozók, de ilyen kőkemény kérdésben mindig is a tagországok döntenek, hol többségi szavazással, hogy egyhangú szavazással. Na most, ha európai vezető alatt a tagországi vezetőket értem, akkor a menekült válságnak egyik pikantériája, hogy ez látszólag Európai Uniós deficit, mert az Európai Unió nem tud vele megbirkózni, valójában ez tagországi deficit. Nekem személyes meggyőződésem, hogy itt az európai projekt egy nagyon érdekes helyzetbe keveredett bele. Létrehozták mindarra, amiről beszéltünk, legyen szabadon a kereskedelem, az áramozgás, az a munkaerőmozgás, tulajdonképpen a belső gazdaság összefonódása. És erre létrehoztak közös politikákat, megnevezték, hogy mit akarnak ezzel elérni, megállapították hozzá a játékszabályokat, lett hozzá intézmény, ami ezt felügyeli, lett hozzá személyi felelős, allokáltak hozzá büdzsét, csinálják. Most a menekült üggyel ez az egész projekt találkozott valamivel, amire nem találták ki. Az, hogy mi legyen havi 100 000 újonnan érkezett tömeges kezelésével, erre nincs közösségi politika. Menekültügyi unió nincs, menekültügyi jogszabálytervezet. Tervezet már van, de közös jogszabály nincs. Nincsenek erre, maximum van egy felelős biztos, aki ezt az egészet látszólag szemmel tartja, de ez ma még tagországi hatáskörben van nagyon jelentős részt. A kezelés bizonyos módjai vannak elvben már valamilyen fokig lefektetett közös szabályok közé szorítva, de ez nem jelenti azt, hogy létezett volna egy közös alap. Ami most történik, hogy tehát az eddigi EU, ami jól kezelte a farmerek támogatását, meg a kamionok szabad forgalmát, találkozott egy problémával, amihez nem rendelkezett mandátumokkal. És az elmúlt 2 év sokak félreértésétől eltérően nem arról szólt, hogy az EU-t nem tudott válaszolni, hanem a tagországok vezetői nem tudtak 28-as körben egy olyan közös megoldásban megegyezni, amivel aztán megbízhatnák az EU-t. Itt tulajdonképpen az EU-t olyan érvádolják, amit nem végez el, mert nem kapott rá megbízatást.
A tagországok, elsősorban a frontországok azt csinálnak, amit legjobb belátásuk szerint akarnak ezen a területen? Nem kell attól tartaniuk, hogyha úgy sincs rá közös politika, akkor majd a fejükre koppintanak?
Amint mondtam, arra nincs közös menekültügyi politika, hogy ki hány menekültet fogad be, vagy nem fogad be, vagy nem kell befogadni, ugye ma erről folyik a fővita. De a menekültek kezelésével kapcsolatban, menekültek megjelenése már tud érinteni közös menekültügyi politikákat. Tehát tudja érinteni a Schengent, hogy ugyanis, hogyha túl sok menekült érkezik, és ezt a beljebb levő tagországok a frontországokhoz képest úgy érzik, hogy a frontországok nem jól ellenőrzik, tehát nem bíznak meg többet a külső határvédelembe, tehát ők is helyreállítják a határrendőrt, akkor sérül egy közös politika. Ez lehet egy következmény. Emiatt persze azok, akik a Schengent fönn szeretnék tartani, igyekeznek hadakozni minden irányba a frontországgal is, például javasolják, hogy erősítsük meg akkor együtt a közös határellenőrzést, de álljon helyre a bizalom, meg a Schengent helyreállító országgal is, hogy ne csinál. Aztán lehetnek érintkezések még más bizonyos jogszabályokkal. Például korábban, amikor még nem havi 10 vagy 100 000 ember megjelenéséről volt szó, hanem évi 1-2 000-ről, akkor azért születtek olyan menekültügyi közös alapelvek és rendszerek, konkrétan van egy ilyen irányelv, amelyik bizonyos menekülteket kezelő közös iránymutatást megfogalmaznak. Ebben van benne az, hogy egy menekült mennyiben jogosult jogvédelemre, tolmácsra, mi legyen a kiskorúakkal, meg más hasonló rendelkezésekkel, meg ezen, mert sok esetben gyakran nem is feltétlenül EU csinálmány, hanem csak leképzése a Genfi konvenciónak, vagy más ENSZ által egyébként is menekültekre alkalmazott rendszerek. menekülteknek. Mint mondtam, ezt klasszikus menekült helyzetekre és békeidőkre alkalmazták. Ugye a mai viták gyökere és magva és genje is az, hogy ma viszont nem békeidő van és nem normális helyzet, és ebben a helyzetben egyszerre kellene tudni improvizálni, meg kicsit hosszabb távra előre tekintve meg is állapodni egy új kezelési módszerbe, ami például ilyen részleteket is szabályoz. Nyilván ennek a része a magyar szempontból érdekes, fogvatarthatom, vagy őrizetbe vehetem, vagy nem vehetem őrizetbe kérdéskör is. Meg általában meg tudok állapodni, hogy a nagy tömeges menekültet 28-as körbe akarom-e és tudom-e kezelni valamilyen elosztás és más egyebek szerint. Eddig nem tudtak megállapodni, akkor ez viszont azt jelenti, hogy a tagországok egyenként nem jutottak el még oda, hogy ahogy 60 évvel ezelőtt jó ötletnek tartották, hogy közösen kezeljék a szén- és acélkészletet, most nem tudnak ugyanígy megállapodni, hogy közösen válaszoljanak a menekültek érkezésére.
Meg lehet-e azt állapítani, hogy az Európai Unió országaiban milyen fokú a veszély és félelemérzet a menekült hullámmal kapcsolatban? Van-e máshol zsigeri ellenérzés, mint például nálunk van, kultúrát veszélyeztető folyamatnak írják le?
Hát ez országunkénti feltárást igényel, nyilván erre sokféle vélemény van, közhelyeket tudok csak mondani, persze ahol megjelennek, mint frontország, valahogy tömegével átvonulnak, ott értelemszerűen erőteljesebbek a reakciók. De ez attól is függ, hogy hol negatív vagy erőteljes a hangulatkeltő kommunikáció és a média. Közismert dolog, hogy Nagy-Britanniában sok olyan térség volt, régió volt, amikor a brit EU-tagságról szavaztak, ahol egy tetemes többség a kilépés mellett szavazott, és mikor megkérdezték, hogy miért, akkor többnyire a külföldi munkavállalókat és a bevándorlókat mondták, és mint utóbb kiderült, ilyen helyeken gyakran egy darab sincs még, de egyszerűen ezt látták a hírekben. Ez teljesen országspecifikus.
A bizottság elnöke a fehér könyvben 5 különböző forgatókönyvet tett le az asztalról, erről azt írja egy hosszú cikkben, hogy ez evidenciákat felsoroló politikai petárda. Mihez kezdhetnek ezzel a országok vezetői, az uniós országok vezetői?
Nem biztos, hogy nekik ezzel különösebben kezdeniük kell bármit. Itt van egy klasszikus felállás, az Európai Bizottsággal szemben mindig elvárás az, hogy a maga szellemi tőkéjével, intézményi hátterével, szaktudásával lefektet az asztalra bizonyos lehetséges forgatókönyvet, ezzel mintegy segíti a tagországok tervezési munkáját. De ebben a kérdésben, hogy tudnék, a tagországok akarnak-e közös menekültügyi politikát, és egyáltalán a tagországok a jövőben, mert ugye arra az 5 opció nem csak menekültügyről szól, hanem általában az Európai Unió működtetésének a jövőbeli elképzeléseiről. Tehát, hogy ebben a tagországok milyen irányba akarnak elindulni, ez oly mértékig, mint mondtam, ha az Európai Unió az, amivel a tagországok megbízzák, és amivel a tagországok szükségét látják, hogy velük együttműködve helyekként kifejezetten helyettük intézen általuk megbízott közös dolgokat, akkor nem lenne okos dolog egy nem tagországi szereplőnek ezt eleve előre tervezőasztalon megrajzolni és odaadni, hogy így kell csinálni. Ennyiből én magam részéről legalábbis érthetőnek tartom azt, hogy Juncker, aki maga is veterán politikus, elvégre majdnem 20 éven át maga is tagországot vezetett, és ott látta az asztal körül a többit, nem tartotta volna helyesnek, hogyha a bizottság akarja, hogy pestiesen mondják megmondani nekik a tutit, hanem csak emlékezteti őket arra, hogy gyerekek mehettek erre is, mehettek arra is, lehet, hogy mindenki gyorsít, lehet, hogy csak néhányan, lehet, hogy többféleképpen megyünk, lehet, hogy egyikünk sem megy. Ennyiből valóban politikai evidenciákat határozott meg. Ő utálag azt mondta, hogy természetesen ő maga tudja, hogy melyiket szeretné ezek közül, de az imént elmondottak miért, ezt nem akarta a többiek szájába rágni, ez tagországi döntés. A tagországoknak kell elhatározniuk, hogy akarják-e még más helyeken is azt, hogy valami közös intézmény intézen helyettük dolgokat, vagy pedig nem.
Mikor és milyen aktussal fog az kiderülni, hogy a tagországok mit akarnak, ki merre akar menni, lesznek-e együtt haladók, lesznek-e lemaradók, egyáltalán lesz-e Európai Unió?
Meggyőződésem szerint ez menet közben a döntések nyomán derül ki, és majd utólag lehet ezt megállapítani, nem pedig előre.
Az volt az a pont, amikor eldőlt. Majd pontosan. Amikor már látjuk.
Mikor már látjuk. Tehát most persze van egy ilyen felzúdulás, meg egy buzgalom, amit két dolog magyaráz. Egyrészt az, hogy mégiscsak itt van ez a brit kilépés, amit sokan úgy vélnek egyébként, hogy a mai rászerveződés, mint egy a briteknek adott válasz, mert kell kitérhetünk, szerintem nem. De minden esetre felpiszkálta a dolgot, mert hiszen egy-két éven belül elvben csökkenni fog a létszám. Tetejében mindez akkor történik, mikor 60 éves maga az Unió, ünnepi megemlékezések, meg neki buzdulások lesznek. Ez egy alkalom arra, hogy akkor megfogalmazzuk, hogy most gomboljunk át a kabátot, vagy nem, egyáltalán milyen kabát van rajtunk, meg akarunk-e kabátot. Ennyiből érthető, hogy van vannak bizonyos szándékok, másik azért is, mert például a menekültválság kezelése vagy kezelhetetlensége miatt azért alaposan megváltozott mindenhol a belpolitikai hangulat, általában van egy politikai elit és intézmény ellenesség, ez kivetül magára az Európai Unió megítélésére és működtetésére is. Tehát van egy bizalomvesztés, amit szintén egy ilyen ünnepi dekorációval némelyek visszafordítani remélnek, nyilván alaptalanul, mert ilyennel visszafordítani ilyesmit nem lehet. A kérdésre visszatérve, hogy mikor lehet kimondani azt, hogy valami változott vagy nem változott, semmiképpen se attól fog változni, ha akár most a római nyilatkozatban március 25-én, akár majd, hogyha egy ebből kinőtt vitát valamilyen szinten, formában lezárnak decemberben, a decemberi EU csúcson megállapítanak egy kívánatos előrehaladási irányt, az mindaddig szószaporítás, amíg nincs konkrét intézkedés mögötte. Szószaporítás azt mondja, legyen kétsebességes Európa, nem mondom meg, hogy miben, mi által, hogyan. Ezzel szemben, ha nem mondok semmit, akkor is hirtelen különböző tagország csoportok elkezdenek másként haladni, hogyha az Európai jelenlevő 19 ország úgy dönt, hogy ők a eddigi 28-aknak működtetett közös költségvetésen belül létrehoznak egy mikroeuró költségvetést, amiből az európolitikákat, például az euró mentő alapokat, meg egyebeket saját befizetéseikből külön finanszíroznak, és ezáltal ennyivel a közös költségvetés valamilyen fokon szűkül. Vagy hogyha úgy döntenek szintén a 19-ek, hogy ők akkor a demokratikus legitimitást a saját döntéseikhez azzal biztosítják, hogy létrehoznak külön egy kis Európarlamentet, ez lehetnek az európai parlamenti parlamenterekből, az ebben az országban országcsoportra tartozó képviselőkből egy külön kis belső közgyűlés. Ezen nem fognak részt venni a magyar képviselők, elve még megfigyelőkétsént, mert hiszen itt a 19-ek a maguk ügyeit beszélik meg. Na, ekkor már a gyakorlatban elkezd egy kicsit különböző módon élni, meg különböző feltételek mellett is élni, két különböző büdzsé, az már az jelentős dolog. Az azonos uniós keretek között levő különböző országcsoport. Erre mindig lehet azt mondani, hogy ez még nem szakadás, mert mindig beszámolnak egymásnak, mert a pénzügyminiszterek előtte, utána a 28-as vagy 27-es körben aztán úgy is megbeszélik, esetleg még valamilyen jóváhagyási rendszert is kitalálnak hozzá, de valahol ez már mégiscsak lehet, hogy majd 5 év múlva megállapítás nyer, hogy ne ezen a ponton kezdett intézményesülten elválni. De ez nem azért lesz, mert előre valaki azt mondta, hogy csináljunk kétsebességes Európát, tehát most már lesz Európa Parlament is, hanem azért lesz, mert az ügyek intézése szükségessé tette például az euró stabilitásának fenntartása, egy kis baj saját büdzsé létrehozását, és az ilyen apró lépések hirtelen összeállnak egy olyan helyzetté, hogy ez tulajdonképpen már egy más sebesség.
Mi lehet annak az oka, hogy mára kialakult egy olyan érzés, egy olyan hangulat, hogy az Európai Unió az válságról válságra búdácsoló giga szervezet, amely állandó reformokra szorul, amelyekből aztán nem sok minden valósul meg a végére?
Két dolog van. Az egyik, amit már mondtam, hogy Európa és a tagországok sorban találkoznak olyan kihívásokkal, a legevidensebb és a leglátványosabb a menekültválság, de azért említhetném Ukrajnát is, meg a Krím annektálását is, aminél a polgár első reflexe az, hogy hát akkor az EU majd csináljon valamit. De mint mondtam, az EU csak akkor tud valamit csinálni, hogyha tagországok megállapodnak abba, hogy ezt közösen akarjuk csinálni, mögé teszünk egy EU intézményt felelőst, és majd ő akkor a nevünkben eljár.
Amíg ilyen nincs, ez nem európai probléma.
Az nem, akkor az, addig tagországi politika, és a jelen helyzetben tulajdonképpen a tagországok egyre több ilyen külső esetben nem tudtak közös nevezőre jutni, ergo nem született Európai Uniós közös válasz, és ebből aztán a levett vélekedés az, hogy akkor az EU itt béna. Valójában itt két dolog is összefut, az egyik az, hogy ami érte ilyenkor Európát és az európai országokat, akkor is érte volna, hogyha egyáltalán nincs EU. Tehát a menekültek akkor is elindultak volna, a klíma akkor is változna, a helyi háborúk akkor is elüldöznék őket, az információs technológia akkor is megmutatná nekik, hogy ide érdemes jönni, mert itt van gazdagság. Putyin jó eséllyel akkor is annektálta volna a Krímet, ott már azért vannak Európa részvények a maga külpolitikájában, de most ez egy másik téma. Tehát vannak helyzetek, amik Európai Unió léte nélkül is akár meglennének, vagy ha indulnak, például a menekült vándorlás, az nem az EU-ba akar jönni, hanem konkrét országokba. És Svédországban, Németországban akkor is akarnának jönni, ha nem lenne EU. Tehát vannak egy ilyen külső kihívások, ezt megélik az európai országok, és aztán nem tudják összerakni közös mandátummal az egészet, tehát megmaradt tagország közötti viták témájával. Én úgy mondanám, hogy jelenleg ami folyik, az nem a menekültügyi politika kudarca, hanem a menekültügyi politika kihordásának a kudarca, ami tulajdonképpen a résztvevő kudarca. Na most visszatérve arra egyébként az, hogy a miért van egy ilyen válságláncolat érződés. Alaphelyzetben azért, mert sorban találkoztunk olyan jelenségekkel, amiknek kezelését megpróbálták a tagországok például együtt vagy külön kezelni, és általában nem sikerült. Bizonyos esetekben sikerült azért, mert amikor elindult a pénzügyi buborék kipukkadása és a pénzügyi válság, bankválság, gazdasági válság, az európai gyenge láncszem elszakadt görög válság, annak kezelése, arra azért két és fél év alatt felépült egy nagyon csinos kis intézményrendszer és intézkedési rendszer. Tulajdonképpen én a pénzügyi válság kezelése szempontjából sikertörténetnek is tekinteném azt akár, ami történt, mert végül is ott felállt egy félmilliárdos mentőalap, ott felállt egy teljesen új pénzpiaci szabályozási környezet, ott felállt egy új felügyeleti intézményrendszer, ott felállt egy csomó olyan jogszabály, ami a nemzeti költségvetések egymással harmonizált készítésétől az újabb területekre kiterjedő stabilizáció méréséig, beleértve az egyensúlytalanságot, nem csak a költségvetési deficitet, de a állami tartozásokat is. Ezek tulajdonképpen a közös gazdasági kormányzás felé vezető olyan közös szabályok, ugye közös kormányzás nem lehet, mert nincs közös kormány, de viszont lehetnek olyan közös szabályi környezetek, amelyek terelik a különböző kormányokat lehetőleg azonos ösvényen belül. Ezek elindultak, és ezek válaszok a pénzügyi válságra, de ettől függetlenül válság volt, vergődés volt, nem tett jót az imázsnak, hogy például a görögökkel 2015-ben gyakorlatilag havonta volt csúcs találkozó, és 8 hónapon át nem volt megállapodás. De ugyanilyen volt az ukrán válság a maga nemében, valahol ígélték meg sokan egyébként a Brexit válságot is. Amit sokan nem vettek észre, hogy... és ez csak mostanában derül ki, amikor például a mostani nagy tervezésekben egyesek úgy gondolják, hogy na, ha eldöntjük, hogy mi legyen az Európai Unió a jövőbeli fejlődésének iránya, egy sebesség, több sebesség, több centrum, stb., akkor már minden jól fog működni. Nem fog jól működni, mert ha azt mondtam az előbb, hogy ezekből a kihívásokból egy jelentős rész akkor is megjelent volna, ha nincsen EU, az azt is jelenti, hogy valahol van a fejünk fölött egy tágabb válság környezet. Én ezt úgy nevezem, hogy van egy válság hierarchia igazából, ami sok esetben csak kiváltotta az európai válságot, honnan lett pénzügyi válság. Kipukkadt az amerikai jelzáloghitel buborék. Akkor is kipukkadt volna, ha nincsen euró, és hogyha Görögország normálisan gazdálkodik, és annak a következménye akkor is lecsapódtak volna ránk. Ha viszont nem pukkadt ki az amerikai jelzálog buborék, akkor még 20 évig is ugyanúgy elveget állhatott volna sok kis hibás konstrukciós hibával az euró, mint eddig. Tehát ennyiből egy külső környezet csapta képen tulajdonképpen az európai valóságot. Mint ahogy a menekült ügynél is, azért 15 évvel ezelőtt ugyanígy volt vagy nem volt az Európai Uniónak bizonyos területeken menekültekkel kapcsolatos intézkedési eszköze, minimális. De nem volt probléma, hogy csak ennyi van, mert nem indult meg a szíriai, meg líbiai, meg egyéb helyzetek folytán az a sok százezer ember, aki most viszont elindul, és valószínűleg jó ideig még jönni fog. Van egy külső válság, az egészet egyébként alapvetően két dolog hatja át megítélésem szerint. Egyrészt maga a nagy gazdasági válság, hajdani a gazdasági válság helyébe lépett mostani 2008-as, 2009-es kis nagy gazdasági válság. Azért hívom így, mert számítások szerint a pusztítása lehetett volna majdnem ugyanakkora, mint 29-30-ban, de a mostani beavatkozó rásegítő intézkedések nagyon sok mindent ebből kipárnáztak. Kipárnáztak, de nem söpörtek az asztal alá, megjelenik más formában. Ma is annak az úton hatásaitól vergődünk, például most nagy a munkanélküliség. Tehát... van egyrészt ez a tényező, a másik tényező pedig, hogy van egy nagy csalódás a globalizációban. Ugye amikor a liberális gazdaságpolitika, amit tegyük hozzá, hogy nem baloldali politika volt, a liberalizmus ma nagyon tévesen sokan összemosnak sok mindenben, holott ennek minimum két térfele van, a politikai, kulturális értelembe vett liberalizmus, meg a gazdasági értelembe vett liberalizmus. Az egyik engedi meg akár a kábítószerfogyasztást, meg a pornográfiát is, a másik viszont a Thatcheri, meg a Reagani liberalizáljuk a gazdaságot, és majd ő tisztába teszi önmagát. A két tábor nemhogy nem fedi egymást, de kifejezetten ellentétben van, és utálják egymást, a kők kemény konzervatívok vélik a kapitalizmus megmenthetőnek a liberális gazdaságpolitikával. Ezt csak zárójelben mondtam egyébként. Tehát a liberális gazdaságpolitika a maga hitében még akkor azt hitte, hogyha minél kevesebb a beavatkozás állami és nemzetgazdasági szinten, akkor a gazdasági folyamatok magukat majd kiszabályozzák, és egyúttal fölpesdítik az egész gazdasági pergést, a kereskedést, a világkereskedelmet. Ebből nőtt ki mindaz, amit ma globalizációnak nevezünk. Ezt nyilván alátámasztották ugyanúgy kereskedelmi megállapodás mások, mint szabályozási környezetek, tarifák leépítése, világkereskedelmi konferenciák és hasonlók. És most kiderül, hogy ebbe tönkrement egy középosztály, mert ennek a vetületére már sokan nem gondoltak. A tönkrement középosztály viszont egy ponton túl nem törődik bele, hogy tönkremegy. Elkezd anyázni, és elkezd felelősöket keresni, és például elsőként neki megy a saját politikai elitjének, és akkor már nem a kormányának, az éppen adottnak, hanem általában annak, aki az elmúlt fél évszázadban őt vezette, mert azt mondja, hogy becsaptatok, mert a életem, a helyzetem csak rosszabb lett. Holott valójában persze az ő vezető is hozzájárultak ahhoz, hogy létrejött az a világkereskedelmi megállapodás, amiben becsatornázva aztán az adott ország gazdasága is belecippantva, de igazából ez egy tágabb, globálisabb folyamat, aminek a kezelése ma egyelőre problematikusnak tűnik, és ez megint csak lecsapódik úgy aztán, hogy nemzetállami szinten, és aztán a nemzetállami tehetetlenségek pedig például EU szinten is összeadódnak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Forrás György, a Bruxinfo Európai Elemzőközpont vezetője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.